Isten igéjét olvasom János evangéliumának 11. részéből, az első 45 verset. Volt pedig egy beteg ember, Lázár, Betániából, Máriának és testvérének Mártának a falujából. Mária volt az, aki megkente az urat kenettel és megtörölte a lábát a hajával. Az ő testvére, Lázár volt a beteg. A nővérei megüzenték Jézusnak: Uram, íme akit szeretsz, beteg. Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta: ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőjön az Isten fia. Jézus szerette Mártát, ennek nővérét és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy beteg, két napig azon a helyen maradt, ahol volt, de azután így szólt tanítványaihoz: menjünk ismét Júdeába. A tanítványok ezt mondták neki: Mester, most akartak megkövezni a zsidók, és ismét oda mégy? Jézus így válaszolt: nem 12 órája van-e a nappalnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világ világosságát. De ha valaki éjjel jár, megbotlik, mert nincs világossága. Ezeket mondta nekik, és azután hozzátette: Lázár, a mi barátunk, elaludt, de elmegyek, hogy felébresszen. A tanítványok ezt felelték rá: Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus a haláláról beszélt, de ők azt gondolták, hogy álomba merülésről szól. Akkor azután Jézus nyíltan megmondta nekik: Lázár meghalt, és örülök, hogy nem voltam ott. Ti értetek, hogy higgyetek, de menjünk el hozzá. Tamás, akit Ikernek neveztek, azt mondta tanítványtársainak: menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele. Amikor aztán Jézus odaért, megtudta, hogy már 4 napja a sírban van. Betánia pedig közel, mint egy fél órányira volt Jeruzsálemhez, ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, mint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment, Mária azonban ott maradt. Márta ekkor így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, de most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Jézus ezt mondta neki: feltámad a testvéred. Márta így válaszolt: tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki: én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Márta így felelt: igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönni a világba. Miután ezt mondta, elment, és titokban szólt a testvérének, Máriának: a Mester itt van, és hív téged. Ő pedig, amint ezt meghallotta, gyorsan felkelt, és oda ment hozzá. De Jézus még nem ért be a faluba, hanem azon a helyen tartózkodott, ahol Márta találkozott vele. A zsidók, akik vele voltak a házban, és vigasztalták, látták, hogy Mária hirtelen felállt, és kiment. Utána mentek tehát, mert azt gondolták, hogy a sírbolthoz megy, hogy ott sírjon. Mária pedig, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátta őt, leborult a lába elé, és így szólt hozzá: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, megrendült lelkében, és háborgott, és megkérdezte: hová helyeztétek őt? Azt felelték: Uram, jöjj és lásd meg. Jézus könnyekre fakadt. A zsidók ezt mondták: íme mennyire szerette. Közülük néhányan pedig így szóltak: ő, aki a vak szemét megnyitotta, nem tudta volna megtenni, hogy ez ne halljon meg. Jézus még mindig mélyen megindulva a sírhoz ment, egy barlang volt ott, és kő feküdt rajta. Jézus így szólt, vegyétek el a követ. Márta az elhunyt testvére így szólt hozzá, Uram, már szaga van, hiszen negyednapos. Jézus azonban ezt mondta neki, nem mondtam-e neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Elvették tehát a követ, Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mondta. Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz, csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Miután ezt mondta, hangosan kiáltott. Lázár, jöjj ki! És kijött a halott. Lábán és kezén pólyákkal körülkötve arcát kendőt akarta. Jézus így szólt nekik. Oldjátok fel, és hagyjátok elmenni. Ekkor sokan hittek benne azok közül, a zsidók közül, akik elmentek Máriához, és látták, amit Jézus tett. Isten igéje élő és ható. És mégis most azért vagyunk itt, hogy ezután megszólaljon egy földi teremtmény, egy földi ember, és olyan nehéz megszólalni. János evangéliumának a sorozatában vagyunk együtt, és ez a mai alkalom, mint hallottátok, a 11. rész, amikor azt láthatjuk, hogy egyre inkább, egyre nagyobb erővel megmutatkozik, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Hogy egyre inkább megmutatja magát Jézus, hogy ő kicsoda. Hogy ő Isten fia. És ezt odatárja a hallgatók, a tanítványok elé. Gyönyörűen bontakozik ez ki. Eddig, ha egy kicsit visszatekintünk, az élethiányokkal küzdő embereknek megjelenik Jézus Krisztus, ahogy beszélget egy-egy emberrel, Fülöppel, Nikodémussal, a samáriai asszonnyal, aztán ahogy megjelent egy-egy ünnepen, hogy a vallási szokások, a vallási cselekedetek helyett megmutassa, hogy ő több ezeknél, hogy ezek kevesek ahhoz, hogy az embernek örök élete, hogy az embernek üdvössége legyen. Megjelenik ő, mint az élő víz, így jelenik meg a samáriai asszonynál. Megjelenik Páska ünnepén, hogy ő az életnek kenyere. Megjelenik ő, mint a jó pásztor, és most megjelenik itt, mint a feltámadás és az élet. Ebben a történetben Jézus Krisztus a halállal szemben lép fel, és tesz csodát. Az előző csodáknál is mindig fontos, hogy az ott lévők, akik látják, akik hallják, hogyan reagálnak, hogy hoznak-e döntést. De itt ez most különösen is vízválasztó. Hiszen ott a hallgatóság, az ott lévők, a tanítványok, szívében egyértelműen eldőlhet és lelepleződhet, hogy tényleg kinek látják Jézus Krisztust. Tényleg annak látják-e, aki valójában, akit az Atya küldött, akinek kétséget kizáró hatalma van a halál felett. Tehát a mai este Jézus személyére figyeljünk. Ki azt mondja, én vagyok a feltámadás és az élet, és aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, nem hal meg soha. Lázár feltámasztásának a történetében az a különös, hogy nem a csoda után szólal meg Jézus és jelenti ki magát, hanem a csoda előtt történik az ő önkijelentése, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. vagyis Jézus itt a halál és az élet összefüggésében próbál az ott lévő emberek kérdéseire választ adni. És mi a meglepő abban, ha így kicsit szűkül a kép, ahogy Mártához viszonyul? Mi a meglepő ebben? Az, hogy Márta, akiről sok mindent tudunk, vendégül látta, sokat hallgatta őt, hitt ő benne már. Mártához úgy viszonyul most így Jézus, hogy a hitét akarja csiszolni. Hogy a hitét akarja helyre igazítani, helyre tenni a halállal való kérdéskörben. Hiszen a végességünk, a halál az egész életünket megkérdőjelezheti. Akár értelmetlenné is teheti. Megrendítheti az életbe vetett hitünket, és sőt, alkalmatlanná tehet az életre annak a ténye, hogy igen, egyszer mindannyian meghalunk. És ebből a történetből meglátszik, és gyönyörűen kiviláglik, hogy Jézus maga is így van ezzel. Megrendül a halál hatalmát látván. Azt olvassuk, hogy megrendült a lelkében is, háborgott. A felindulás, a megrendülés nem a lelki meghatottságnak az érzése Jézusra. Nem a szenvedésre való találkozásnak az első sokja, bénultsága. Hanem arról beszél itt ez az igerész, hogy Jézust haragos felindulás fogja el. A haragja a halál pusztító hatalmának láttán. A haragja a halál ellen irányul, sőt, támadásba lendül a halál hatalmát láttán. Mert Jézus nem közömbös. Az emberi szenvedés az ember halálával szemben. Jézus nem közömbös, hanem itt megjelenik, hogy magára átvegye ezt a legnagyobb súlyt, a halál és az elmúlás terhét. És Jézus így, ezzel a lelkülettel, így indul ebbe az élethelyzetbe, ebbe a csodába bele, hogy megtegye. Mennyire más, ha egy kicsit belelátunk Jézus lelkébe és szívébe. És mennyire jó azt mondani, hogy hát ha ő az Isten fia, háborgott, amikor a halállal szembesült, akkor mennyire érthető, hogy a mi lelkünk is megrendül. Mennyire érthető, és mennyire természetes, hogy mi is így reagálunk erre. Három dologról szeretnék beszélni, hogy mi Jézus célja ezzel a csodával szemben. Mi Jézus célja ezzel a csodával, amit ott megtesz? Először az, hogy Istent dicsőítse, mi pedig higgyünk benne. A második célja, hogy nem kevesebbet, mint az ő szeretetét mutassa meg, amikor mi szenvedünk, és amikor nekünk fájdalmaink vannak. A harmadik célja pedig, hogy válaszoljunk az ő szavára és az ő tettére, hogy élő hitünk legyen. Ahogyan a Márta is gyönyörűen végigmegy abban, ebben a történeten keresztül, hogy a hite még csiszolódik, a hite még formálódik. Engedjük, hogy Isten is, ha szükséges, hagy formálja a hitünket. Ezen a mai estén, talán a legnehezebb kérdésben és témában, a halál és a halál utáni élet kérdésében. Tehát az első célja Jézusnak ezzel a csodával, hogy Istent dicsőítse, mi pedig higgyünk ő benne. Olyan szépen indul ez a történet. Azt írja a Szentíró, hogy hát Jézus szerette Mártát, szerette Lázárt, szerette Máriát, szerette ezt a családot, olyan örömmel ment mindig be ebbe a hajlékba. És amikor ő megtudja, hogy Lázár beteg, az ő barátja, mégsem tesz semmit. Érthetetlen. Nem tesz semmit. Késik az Úr. Ott marad, ahol volt. De Jézus nagyon tudatosan marad azon a helyen még 2 napig. Mert Jézus mindig mindent úgy cselekszik, és akkor cselekszik, amikor az Atya indítja, és amikor az Atya őt arra szabadítja fel, hogy most tegyen, most van a tökéletes pillanat, most indulj, most cselekedj. Tehát az Atya szeretete indítja arra, hogy ő maradjon. És az első megnyilatkozása, ez a betegség nem halálos. Azt jelenti, ez a betegség nem válik örök halállá Lázár számára, hanem ez a betegség azért van, hogy Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőjön az Isten fia. Ez lesz az utolsó és legnagyobb jel, ami arra mutat, hogy Jézust valóban az Isten küldte, hogy ő az Isten fia, hogy ő az élet forrása. Így indul az egész János evangéliuma, hogy láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Nemrégen hallhattuk, amikor a vakon született emberről beszél a Szentíró, hogy mi miatt lett ő vak, azért, mert ő vagy a szülei vétkeztek. És ugye az üzenet, hogy azért, hogy nyilvánvalóvá legyen Istennek a dicsősége. Isten mindent azért tesz, hogy az ő fiát felmagasztalja. Isten mindent azért tesz, hogy minél több ember meglássa az ő dicsőségét. De mit jelent ez, hogy meglátni az ő dicsőségét? Olyan szívünkig hatoló, de mégis olyan távoli. Mit jelent az, mikor látom én meg az ő dicsőségét? Amikor megértem a kereszttitkát. Ahol összeér Isten szentsége, Isten hatalma, Isten ítélete és szeretete, ahol meglátjuk, hogy Isten hűséges, és ő beteljesíti az ő ígéreteit. Amikor meglátjuk, hogy Istennek csodálatos terve, a megváltás, az már megtörtént. Ha látjuk Isten dicsőségét, a kereszt titkát, akkor a szívünkben hit fakad. Akkor a szívünkben megtörténik az, hogy tudunk hinni. Ti értetek, történik, hogy higgyetek. De egy sírnál, egy gyászban a legnehezebb dolog látni Isten dicsőségét. A keresztnek a szépségét. Egy gyászban a legnehezebb dolog elhinni, hogy Isten szeretete nagyobb mindennél. Mert hát Márta is azt tapasztalja, hogy Jézus 2 napig vár. Ő úgy dönt, hogy vár. És ha már így hallod ezen a mai estén, hogy ő késik, vagy vár, már nem mindegy. Hányszor hallom, hogy késik az Úr az ő ígéretével az én életemben. Hányszor hallom, hogy Isten elkésett? De mi van, ha úgy nézzünk egy-egy ilyen életeseményre, hogy Jézus Krisztus pontosan tudta, hogy mi történik, és ő még vár, azért nem jön. Többször hallom, hogy olyan jó lenne, hogyha nem kellenének a szenvedések ahhoz, hogy a hitünk nőjön. Mert általában, amikor egy-egy szenvedésen végig kísérek egy-egy embert, vagy magam is végigmentem, igenis formálódott a hit. Formálódott az Isten kép a szívünkben. És olyan sokszor hallom, hogy nem lehetett volna másképp, nem lehetett volna ennyi fájdalom, ennyi kín, ennyi veszteség nélkül. És az én válaszom az, hogy lehetett volna, igen, meg nem is. Hiszen mi történik ebben a történetben? Mi kellett ahhoz, hogy az emberek hite növekedjen, vagy a hite formálódj, vagy egyáltalán hitre jussanak? Mártának, Máriának át kellett élnie a gyász hatalmas fájdalmát és terhét. De a történet végén már hallottuk, hogy az ott lévő sokaság a csodát látja, és hitre jutnak. És így milyen szépen ki tud egyenlítődni az életünkben. Hogy igen, ott vannak a csodák is, ami a hitünket növelte, és megláttuk azon keresztül Isten hatalmát, dicsőségét és szeretetét. Ott van sok-sok csoda. És van, amikor ott van a veszteség, a szenvedés. És azon keresztül látjuk meg Isten dicsőségét, és növekedik a hitünk, és formálódik, csiszolódik a hitünk, ahogyan Mártának a hite is. Mert a Biblia egyértelműen tanít arról, hogy szenvedés itt, ebben a földi létben van. Jajszó, jajkiáltás van. Fájdalom van, járvány van, háború van. De olyan csodás ebben a történetben, hogy Isten pontosan tudja, hogy mikor fog érkezni. Isten pontosan tudja, hogy ő fog érkezni, és azt is, hogy mikor fog érkezni. El tudjuk-e hinni? Akár a saját életünkre gondolunk, akár a körülöttünk lévő eseményekre. Hogy Isten már tudja, hogy mikor érkezik. És hogy el tudom-e hinni, hogy ő fog érkezni. Hogy ő érkezik. Nem késik, most még vár. De érkezni fog. De persze Márta, Mária azt mondja, hogy értelmetlen az egész. Minden értelmetlen, hogy miért nem jössz már, miért kell ennyi, miért van ez a sok szenvedés. És ugyanígy vannak a tanítványok is. Amikor végre Jézus már elindul, két napig vár, azt mondják a tanítványok, hát minek mész megint? Most akartam megkövezni. Most hát a tanítványok se értik, miért akarsz megint oda menni Jézus, mikor már végre elindulna Jézus? Azt mondja, miért mész már megint oda? De egy hete még ott akartak az életedre törni, megkövezni, mert kijelentetted magadról, hogy te egy vagy az atyával. Nem felejtették el, egy hét alatt nem felejtik el. Miért mész? Miért megyünk vissza? És aggódnak Jézusért, és aggódnak a tanítványok magukért, és féltik az életüket. Persze, hogy féltik. És ugye mit mond Tamás? Jó, hát menjünk akkor vele a halálba. Olvassuk majd újra ezt a történetet. És Jézus azt mondja, hogy én megyek. Mert még nem jött el az ő ideje. Ugye, aki nappal jár, nappal cselekedetei, szépen írja le. És megy, és a tanítványok megint nem értik Jézust. Mennyire jó ez? Nem, hogy nem értik. Márta se érti, Mária se, a tanítványok se, senki se érti. Nem nagyon értik. de Isten nem késik, cselekszik, jön. És azt mondja Máriának, vagy Mártának, és amikor ugye elindul, nem ugrok, elindul Jézus, végre közeledik Betániához, és ő megy, mert neki kijelenti az atya, hogy nem csak alszik, mi Lázár, hanem meghalt. Tudjátok, mi Betániának a jelentése? A szomorúság helye. És Jézus megy oda. Megy a szomorúság helyére. Szóval a mai estén, ha van a szívedben szomorúság, hívd őt. Mert ő megy. Megy a szomorúság helyére. Ő megy és indul. Nem feledkezik meg Lázárról. Megy. Akkor is, ha még a tanítványok is visszahúznák. És Márta pedig eléjű megy. És ebben a találkozásban olyan jó volt a felvezető, ebben a találkozásban, hogy Jézus találkozik Mártával, akkor azt mondja Márta, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg. És feltűnt, hogy Mária is ezt mondja, ugyanezt mondja. Sőt, Mária leborul. Uram, ha itt lettél volna, akkor nem halt volna meg az én testvérem. És leborul. Milyen tisztelet és alázat van ebben. Nem érzi azt, hogy nem szereti őt, hogy nem fontos. Nem hányja a szemére, Uram, állandóan szolgáltalak. És most ezt teszed velem? Keserű csalódás, fájdalomban, teljes szívében, olyan megrendítő volt számomra meglátni, eddig ezt nem láttam. Hogy azt mondja Mária ebbe a keserű, összetört fájdalmában, de most is tudom, hogy amit csak kérsz, megadja neked az atya. Az összetört állapotában is Márta látja Isten hatalmát, Jézus hatalmát. Látja őt úgy. És nem baj az, ha mi nem vagyunk ilyen lélekkel mindig. Mi nagyon sokszor a szenvedésben, lehet ki sem mondjuk, amikor értelmetlen szenvedést látunk különösen, lehet ott a szívünk mélyén kétségbe vonjuk Isten hatalmát. Lehet még a szeretetét is. Mert azt érezzük, hogy késik. De jöhetünk ezzel elé. És a hatalmát kétségbe vonni úgy, hogy Uram, én nem hiszem, hogy uralkodsz. Most, ezekben az időben, talán bátran mehetünk ezzel Isten elé. Uram, én most nem látom, hogy uralkodsz. Én most nem nagyon tudom ezt elhinni. Nem látom, hogy hol vagy. Értitek, hogy ha ezt hozzuk Isten elé, akkor nem más teszünk, mint őszinten kiéntjük előtte a szívünket. És ez megtörténik, ez annak a része, hogy Isten csiszolja a hitünket. Mert Jézus nem hagyja ott Mártát, azt mondja, hogy feltámadott a testvéred. És mint mond Márta, tudom, hogy feltámad az utolsó napon. Ez volt az akkori korabeli zsidó embereknek a hite, hogy az utolsó napon az Isten által kijelölt időben fel fognak támadni a halottak. Ez az a hit, amit Márta ismétel, egy teológiai igazságot. Tudom, Uram, tudom. Mégis mérhetetlenül szomorú vagyok, mert most ez a reménység távoli, még a hitem karjai sem érik el ezt. A halál szorításában semmi valódi reménységet nem ad. Amikor a halál közelében kerüljük, amikor átéljük, hogy elválni szeretteinktől kegyetlenül fájdalmas. És mi történik? Itt jelenik meg Jézus, hogy a szemléletünkben áttörést hozzon. És azt mondja, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Nem egy képzett, nem egy fogalom, nem a hit tárgyait, hanem Jézus, mint személy mondja magáról. Én vagyok a feltámadás és az élet. Kijelenti magát, mert nem akarja Mártát a halott hitében hagyni, hanem azt akarja, az életének ez a területe és a vele való közösség által élő hitből táplálkozzon. Feltámadott a testvéred. És Márta nem érti, amit Jézus mond. Jézus azt mondja, hogy még ma feltámad. Miért nem érti Márta, amit Jézus mond? Mert eddig Jézusból azt tudta elfogadni, amit eddig tapasztalt, amit a múltjában látott, és az előre nézve, a jövőben nézve is tudta hinni azt, hogy majd Isten feltámaszt. De a jelenben, a mostban nem érti Jézust. Elborítja az üresség, a hiány, a visszafordíthatatlanság bezártsága. És mi az evangélium? Van ebben evangélium? Hogy Jézus ott marad mellette. Ő most is ott áll mellette, mert hűséges. Még lehet, hogy hallja is őt, de nem érti. Még nem látja tisztán, hogy ki ő. Összegubancolódott érzelmei káoszában van. Elveszettnek érzi, elhagyatottnak érzi magát, mikor pedig beszél vele Jézus. És mi az evangélium? Hogy de Jézus akkor is ott marad mellett. Akkor is ott áll mellette. Akkor is figyel rá. Akkor is néz rá. Akkor is ott van. Ezen a mai estén te hiszed ezt, hogy Jézus ott áll mellette. Ha nem érted őt, akkor is. Sőt, nem csak ott áll melletted, hanem beszél hozzád. És ő maga mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. Bármi van benned, én hiszem, ott áll melletted. Ott van melletted. Itt van mellettünk, velünk. És nem csak ez történik, hanem még célja ezzel, a csodával, hogy a szeretetét mutassa meg a fájdalomban, hogy ő együtt sír velünk. Sír, pedig tudja, hogy fel fog támadni Lázár. Sír, de olyan ellentétesnek tűnik. Hát a szerette, és beteg volt, nem ment, most meg sír. Kicsit logikátlan, nem? De hát a célja az, hogy Isten dicsőségét ő felragyogtassa, és hogy higgyenek benne. Sír Jézus ott együtt, a gyászolókkal, a szenvedőkkel, mint jó pásztor velük van. Nem érvel, nem magyaráz, nem tesz semmit. Csak ott van és együtt sír velük. Egy összetört világban élünk. Sírunk, ha fáj valami. És ez nem azt jelenti, hogy nincs hitünk, csak egyszerűen fáj, amit látunk. A fájdalmat meg kell élnünk, de ne felejtsük, bármilyen szomorúságban, fájdalomban vagyunk. Isten dicsőségére és higgyük el, a mi javunkra szolgál. vagy ha éppen a bűneid miatt szenvedsz. Amikor vétkeztél az ő parancsolatai ellen, ő akkor is hív magához, ha az fáj neked, hogy vétkeztél. A veszteségekkel újra és újra szembe találjuk magunkat, különösen az elmúlt 2 év, a háború, folyamatos gyász van valahol velünk, és persze korábban is velünk volt, mert minden pici veszteség előre mutat arra, hogy egyszer mindennek vége lesz, eljön a nagy veszteség, amikor el kell válni szeretteinktől, vagy mi válunk már el szeretteinktől. Az egész életünkben jelen van, hogy hordozzuk az elmúlást, a veszteségeket, és közben itt élnünk kell. Maradjon köztünk. Édes kicsi Fülöpön most éppen egy szerelmi csalódást élt át az oviba, és már ez is egy veszteség. Nyugodtan neves Vera. Ez is egy veszteség. Már a pici kortól kezdve, már az anyamétől kezdve ott van, egy csomó veszteséget átélünk, igaz? Ahogy kíván, nem kell, nem megyek ebbe bele. És ennek a feszültségében kell élnünk, igaz? Hordozzuk a veszteséget, az elmúlást, és közben pedig élünk, élni kell. Életre hív Jézus, és azt akar, hogy ezt úgy hordozzuk, ez úgy legyen a mi életünkben jelen, hogy közben élünk. És azt mondja, hogy én vagyok az élet. Az út az igazság. Én vagyok. Csak úgy tudod ezeket úgy hordozni, hogy az életed teljes legyen, amennyire teljes lehet, ha én vagyok az élet számodra. Mert bennem tudsz minden veszteséget és fájdalmat hordozni. Mert olyan jól esik, amikor valaki meghallgat és együtt érez, igaz? Mi ezt azért megindul a szívünk, a barátunk, a testvérek iránt, vagy éppen most, ami történik a nagyvilágban. De Jézus úgy mutatja meg szeretetét a fájdalomban, hogy ő nem csak együtt érez, nem csak empatikus, hanem ő át tudja venni a fájdalmat. Át tudja venni a szomorúságot. Ő a fájdalmak férfia, a betegség ismerője. Ne roskadozz a fájdalmaid, a szomorúságod, a kétségeid alatt, ha vannak, adja Isten, hogy ne legyenek is. Örvendez, ha nincsenek. De ő át tudja venni, add át neki ezen a mai estén. Uram, én ezt nem bírom hordozni. Ezt a fájdalmat nem bírom cipelni. És szeretnek a testvérek, a családom, mit tudom én, de olyan magányos és bezárt, és egyedül vagyok a fájdalmamba. Bármennyire szeretnek sokan. Jézus Krisztus a fájdalmainkból is meg akar, meg tud szabadítani. Ő így sír velünk, ő így van velünk. Vigyük elé, adjuk neki át. És az utolsó ponton már rövid leszek. Mire hív? Ugye azt mondtam, arra hív, hogy mindezekre, amit ő tesz, és amiket ő elmond, azokra mi válaszoljunk. Hogy élő hittel akar ő megajándékozni téged ma. Hogy ma este is csiszolni akarja a hitedet, de mire nézve? Ő arra vágyik, hogy amikor érzed a halál feletti megrendültségedet, ugyanakkor hidd is azt, hogy ő legyőzte az utolsó ellenséget, a halált. És ez a hit a tiéd, már most feltámadtál. Már most tiéd az örök élet. Már most tiéd a feltámadás, ő maga Jézus lesz a szíved ura. Tehát a mai este a kérdés, hogy hiszed-e, hogy nem csak eljött, élt, gyógyított, tanított, példát mutatott, hogy hogyan éljünk, hanem azért jött, hogy feláldozza magát a kereszten. Felvállalta helyetted a keresztet, és feltámadta halálból, és visszament az Atya jobbjára, és most ő uralkodik, mint királyok királya. Hiszed-e ezt, hogy ő most is uralkodik, és az, hogy ő meghalt ott és akkor, nem csak a véletlenek összjátéka, Pilátus vagy a zsidó vezetőknek a hataloméhsége, hanem ő helyettes áldozat, engesztelő áldozat, ami bűneink miatt, hogy ő elhordozza fájdalmainkat, betegségeinket. Mert ezt is ki kell mondanom. Ha nem ismerjük a kereszt titkát, halottak vagyunk. A bűneinkben élünk, csak e világnak élünk. Csak ezt a világot akarjuk megnyerni. Ameddig ő nem öltöztet az ő igazságába, az ő ártatlanságába, ameddig át nem élem a bűnbocsánatot, addig halottak vagyunk. Pál az Efézusi levélben ír erről. Addig halottak vagyunk. Addig nem miénk a feltámadás és az élet. Mártának a hitvilágában úgy állt össze, hogy élet, halál, az idők végén a feltámadás. És itt Jézus ezt is felborítja. Élet, feltámadás és örök élet. Persze a halál ott van, de itt ez felcserélődik. Élet, feltámadás, halál, örök élet. De azt mondja Jézus, aki már itt, ezen a földön az én gyermekem lesz, annak örök élete van. Azon a halál pusztító erői nem vesznek olyan szempontból uralmat, hogy nem a pusztulás vár rá, hanem az örök élet. A halál ténye valóság. Mindannyian meghalunk, de aki meghal is él, aki Jézussal már itt a földön, közösségben van. Apukám mindig így mondta, hívő, katolikus volt, már nem él, hogy itt a földön Jézus hordozott egyik kezébe. Amikor meghalunk, áttett a másik kezébe. Most ez a mikrofon nem a barátom. Áttett a másik kezébe. De a halálon át kell menni. De az örök élet vár ránk. Az egyik tanárom nagyon szerette ezt a példát, ezzel zárom mindjárt, hogy nem tudom, hogy ki emlékszik arra, régen ilyen nagy evangelizációs hetek voltak, én már öreg vagyok. És egy nagy evangelizációs hetek voltak, és nyomtottuk a teológián a szórólapokat, és mentünk, és a kolikba vittük a fiataloknak, Lacival, ebbe a kolikba, abba a kolikba. És az egyik ilyen kis traktátuson, így hívtuk, ugye, akkor volt egy kép, ahogy egy ember így guberál a szemét között, és közben valaki pedig egy koronát tart a feje fölé. De nem néz föl, mert ugye a sok limlom között keresgél. És hogy ez történik. Jézus egy koronát tart a fejed fölé, az örök élet koronáját. Engeded-e, hogy ezen a mai estén ő rátegye a fejedre? Nézz fel rá a szomorúságból, a fájdalomból, a bűneidből. Engedd, hogy ő mindazt, amit neki adott az Atya, azt neked adja. Mert hát a feltámadás már most is a miénk, nem csak a történelem végén, amikor hallgatjuk az igét, amikor majd megtörjük a kenyeret, és a csoda megtörténik. Lázár, jöjj ki! Szólt, és kijött. És ahogy mondtam, már rengetegen hittek benne. És Jézus tudta, hogy feltámasztom, ő élni fog, én pedig a halálomat készítem elő. Lázár feltámad, én megyek a keresztre meghalni. Mert ezután dönt a nagy tanács, hogy megölik őt, ezután a csodája után. És tudjátok, a mi hitünk az, hogy egy napon sokkal nagyobb csodát fogunk látni. Jézus minden halottat feltámaszt. Ő ott fog állni a történelem végén, mint a történelem jura. És Jézus szólni fog, jöjj ki. És hiszem, hogy aki már itt, Jézus Krisztus, a szívében van, akinek az hallani fogja, amikor azt mondja, jöjj ki, és mondja a neved, és feltámadunk, ha addig nem jön vissza. Mindenki fel fog támadni, aki hisz ő benne. De mielőtt feltámasztotta Lázárt, két napig várt. Ő most is vár. Azt a pillanatot, amikor leginkább megdicsőíti majd Istent, amikor a legtöbb ember fog hinni benne. Nem tudjuk, mi miért történik, de hihetjük, hogy ő vár, és érkezni fog. És lehet, hogy ezen a mai estén rád vár. Hidd, hidd ő benne, válaszolj az ő hívó szavára, hogy örök életed legyen, hogy tiéd legyen az a hit, amely megvallja, hogy Jézus győzött a halál felett. Amen.
Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te vagy a feltámadás és az élet. Köszönjük neked azt, hogy ma is hívsz arra, hogy válaszoljunk neked. És kérünk téged, hogy készítsd a szívünket, és végezd el benne a választ. Imádkozunk azokért az emberekért, a családunkban, vagy az ismerősök között, akik még nem válaszoltak neked, akiknek a szívén zörgetsz, és arra válsz, hogy megnyissák az ajtót. Imádkozunk azokért is, akik már ismernek téged, hogy még jobban mélyítsék a veled való közösséget, hogy még jobban megismerjék a te szereteted, a te jelenléted erejét. Add a szent lelket nekünk is, nekik is. Imádkozunk a gyülekezetünkért, imádkozunk azért, hogy mi is olyan közösség legyünk, ahol a te feltámadásod és életed ereje jelen van. Imádkozunk így a városunkért, imádkozunk ezért a lakótelepért, hogy tudjunk itt világítani, hogy minél többen érezzék, lássák, tapasztalják, hogy ebben a gyülekezetben, ebben a templomban a te igéd van, te igéd szól, és itt gyógyulás van. És így imádkozunk az egyházunkért, hogy áld meg lelki és anyagi növekedésben. Kérünk téged arra, hogy áld meg a hazánkat a közelgő választásokban, és imádkozunk a szomszédos Ukrajnáért, hogy adj békét, hogy a fegyverek elcsendesedjenek, adjál csendességet a szívekben is. És kérünk téged azért, hogy azt, amit ma a szívünkre tettél, azzal menjünk haza, és menjünk eléd vele. És így jövünk most eléd a tőled kapott imádságban is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.